Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az önkormányzatok többsége aláírta az iskolák állami fenntartásba vételéről szóló megállapodást az új fenntartóval, azaz a Klebersberg intézmény fenntartó központtal. Akadtak azonban önkormányzatok, amelyek az állami hozzájárulás fizetése helyett mégis a saját fenntartás mellett döntöttek. Seres Gerda készített interjút Marekné Pintér Arankával, a Klebersberg intézmény fenntartó központ megbízott vezetőjével.
Az önkormányzatok átadják állami működtetése fenntartásra az intézményeiket. Ez az átadás átvételi megállapodás aláírása 99%-os teljesítés alatt áll. OM azonosítóval rendelkező székhelyi intézményekről beszélve, ez 1297 fenntartó önkormányzatot érint, ez az aláírás országosan, amely több mint 2500 iskolára vonatkozó átadás átvételről szól.
Az volt a fő szabály, hogy a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések iskoláit automatikusan átveszi az állam működtetés tekintetében is, az a fölöttiek pedig kérvényezhetik, de alapvetően az önkormányzati hatáskörben maradt. Hányan kérvényezték azt, hogy vegye át az állam, illetve hogy hadd tartsák meg?
Információink szerint 83 kis település nyilatkozott úgy, hogy az iskoláját jövőben is maga akarja működtetni, és közülük 55-en kaptak engedélyt arra, hogy működtetőként gazdái maradjanak az iskolának. Míg a nagy települések közül, a 3000 felettiek közül 227 nyilatkozott arról, hogy a működtetést át szeretné adni az államnak. Ezeket a nyilatkozatokat egy 6 fős tárcaközi bizottság elbírálta, és a 227 nagyobb település mindegyike azt a választ kapta, hogy hozzájárulás fizetésével tudja az államnak átadni működtetésre az intézmény hálózatát. Ezt 120-an vállalták, 107-en pedig úgy döntöttek, hogy akkor inkább az alaphelyzetnek megfelelően maguk működtetik az intézményeiket.
Mekkora volt a hozzájárulás mértéke? Nem lehet, hogy az volt a probléma, hogy ugyanúgy jártak, vagy akár többet kellett volna fizetniük?
Bizonyára befolyásolta őket ez, hogy a hozzájárulás mértéke mekkora terhet jelent. Én úgy informálottam, hogy ez 800-900 ezer forintos tételtől több milliós havi hozzájárulási összeget jelentett az adott önkormányzatnak.
Mi alapján számolták ezt ki?
Erről a 6 fős tárcaközi bizottság tudna nyilatkozni, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrás Minisztérium két-két főjéből áll. Ugye mi az adatokat kaptuk meg a végrehajtás oldaláról.
Most következik a téli szünet, ezt követően már az intézmény fenntartó központ működésében lesznek ezek az iskolák. Fognak ebből érezni bármit a tanárok, illetve a diákok?
Azon dolgozunk, hogy ne érezzenek, ahogy ez az átadás átvétel is rendkívül gördülékenyen, és egyúttal köszönetet mondok itt valamennyi települési önkormányzatnak, az apparátusoknak, az intézmény igazgatóknak, illetve a tankerületi igazgatóknak, akik ezt rendkívül rövid idő alatt flottól lebonyolították. Ugyanígy azon vagyunk, hogy semmilyen fennakadás ne legyen, sem az ellátásban, sem a szakmai munkában.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Kell-e szorgalmazni a közoktatásban a demokráciára nevelést? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a Méltányosság Politika Elemző Központ és a Történelem Tanárok Egylete által szervezett konferencia. A szakemberek többsége úgy vélekedett, hogy rendkívül fontos a diákok demokratikus értékekre nevelése, de ez nem csak az iskolai keretek között valósulhat meg. Seres Gerda kérdezte Pár Ádámot, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjét.
Lehet-e demokráciára nevelni? Erre a témakörre hegyeztük ki végül is a konferenciánkat, hogy ma Magyarországon a közoktatási rendszer intézményes formái között lehet-e, egyáltalán kell-e a demokráciára nevelést szorgalmazni.
Mit is jelent pontosan ez a demokráciára nevelés? Nyilván ez nem egy tanóra hagyományos keretei között történhet, hanem valahogyan egészen másként.
Igen, és nagyjából egyetértés volt abban is, hogy nem az oktatási rendszer ennek az egyedüli, kizárólagos kerete, hanem vannak más szocializációs csatornák, a ahol a demokráciára nevelést meg lehet valósítani. A vitakultúra fejlesztése például egy olyan készség, ami bármelyik tantárgy keretében fejleszthető.
De mit is jelent pontosan ez a demokráciára nevelés, hiszen nyilvánvalóan ez nem azonos, vagy nincs igazán átfedésben esetleg valamiféle politika tudománnyal, vagy politikai ismeretekkel?
Nem, tehát itt nem a politológiai ismeretekről van szó, hanem tulajdonképpen a demokratikus kultúra, az állampolgári kultúra, beleértve a vitakészséget, egymásnak az elfogadását, a normáknak és a törvényeknek való önkéntes engedelmességet, ezt mind magába foglalja ez a demokrácia fogalom. Hiszen nyugaton is a demokrácia azért működik, mert az állampolgárok önként maguktól kényszer nélkül elfogadják az adott társadalomnak a normáit, a hagyományokat, a közösségnek a szempontjait. Ennek például az Egyesült Államok a legjobb példája, ahol egy nagyon erős állampolgári kultúra bontakozott ki.
Elhangzottak ezzel kapcsolatban javaslatok vagy meglátások, amiket jó lenne szem előtt tartani.
Miklóssy László részéről a példaképeknek a fontossága az például, hogy ha egy rasszista hang a lelátókon hallatszik, akkor a sportolóknak adniuk kell magukra, hogy akkor kvázi, hogy példát mutassanak a társadalomnak és a fiataloknak, igenis, hogy abba hagyják a meccset, ami egy ilyen nüansznyi dolognak látszik, de fontos, hiszen így sikerült a futballlelátókról száműzni mondjuk a rasszizmus Nyugat-Európában, de hogy egy közeleti példát mondjak, az elemző intézeteknek a szerepe is fontos. Aztán az erkölcstan tantárgy is szóba került. Annak a keretében is a demokráciára nevelés megvalósítható az iskolában, illetve hát erről is volt szó, hogy nem biztos, hogy kell egyáltalán ilyen tárgy, hiszen a történelemoktatás, művészetoktatás, irodalom, ott mind terepet kínálnak az erkölcstan számára, és hát ugye a demokrácia sem működik erkölcs nélkül, ezt azért be kell látni, tehát ilyen és ehhez hasonló dolgok hangzottak el.
A közoktatásban tanuló magyar diákok eredményei átlagosnak mondhatók, derül ki két most nyilvánosságra hozott nemzetközi felmérés eredményeiből. A két kutatás során a 10 és 14 év közötti diákok matematikai szövegértési és természettudományi ismereteit mérték fel a világ számos országában. A kutatásokat végző több mint 70 tagállamot tömörítő nemzetközi szervezet 1958 óta végez hasonló felméréseket. Az oktatás irányítás ezen adatok úgynevezett másod elemzéséből vonja le a legtöbb információt, ezért is fontos, hogy az eredmények minél szélesebb körhöz eljussanak. A negyedikesek szövegértési eredményei 12 országban voltak jobbak, mint Magyarországon, még 23 oktatási rendszer gyengébb eredményeket ért el a magyar átlagnál. Hasonló eredményeket hozott a matematikai tudás összehasonlítása is, míg a természettudományos felmérések eredményei csak 7 országban voltak jobbak a magyarországinál. A korábbi felmérések összehasonlításából kiderült, hogy a magyar diákok szövegértése és matematikai tudása ingadozó volt az elmúlt évtizedekben, ám a természettudományok területén jelentős előrelépés volt tapasztalható. A 8. osztályosok matematikai és természettudományi felmérésében a magyar diákoknál csak 8 országban értek el jobb eredményeket. A matematikai és természettudományi képzés eredményei azonban az elmúlt években romlottak a 8. magyar diákok körében. A felmérésből az is kiderült, hogy a lányok szövegértésben jobb eredményeket értek el a fiúknál, míg a természettudományi teszten a 8. fiúk voltak a jobbak.